A három ellenség összemosolygott. Pucész János, a kincstárőre, Sztüpiótész Teodor, a külügyek vezetője, s a Robosztus Kamatérosz János, a pecsétőr. A bőbeszédű nagyevő Kamatérosz úton útfélen markolta fel a híreket. Köznapi szava alig sejtette, hogy valaha gyakran forgatta a bölcsek írásait. Váratlan alkalmakkor ő volt az ünnepi szónok. Órákon át tudott a Szent Palota nyelvén beszélni, ilyenkor utolérhetetlen lendületével magával ragadta az udvar gúnyra hajló szellemeit is. Pucész öreg ember volt, Kalo Johannes idejében félelmes tekinté, a legfőbb adóprés. Száraz, egykedvű özvegy, szenvedély nélkül, szeme megszokta az örökös lámpafényt, estéről estére számadások fölé hajul. János császár emelte magához, s megszokhatta arra, hogy szent minden dénár, s minden dénár csak a birodalom érdekében szabad kivenni a hatalmas ládákból. Ma Mánuel korszaka van, fellazultak a régi erkölcsök. János császár alig ha találná kedvét benne, annyi mohó száj tapad hozzá a kincstár apadó emlőihöz. Hercegek, familiárisok, rokonok, udvaroncok rohamát kellett nap-nap után visszaverni, s lassanként azt látta, hogy az új, ifjú császár letér apja nyomdokairól. De ki merne a szent császárral ellenkezni? Ki merné ráhúzni a tolózárt a kincses kamrára, ha idegen követ számára kérnek arannyal, drága kövekkel díszített ajándékot? S ha mindez csak a birodalom érdeke lenne, ha ő maga pazarolna, vagy asszonya, a császárné a birodalom aranyából ékesíteni önmagát és udvarát? De mindez csak szóbeszéd. Erről vitáznak hárman a császári tanács előszobájában, míg várják Mánuelt. Sztüpiótész hű és finom elméjű szolga, csendes kutyája Mánuelnek, mégis ő az egyetlen, aki szembefordul vele. Megmakacsolja magát, harcol behunyt szemekkel, mintha léte függne tőle, szemét könny önti el, belekapaszkodik az igazságba, s újra és újra kezdené, ha Mánuel nem vetne véget a beszédnek, legtöbbször azzal, hogy egy mosolya ráhagyja. Ellenségek. A három bizalmas főméltóság gyűlöli egymást a Szent Palota hagyománya szerint. Mindhárom egy-egy intézmény csúcsán áll. Kincstárnok, pecsétőr s a külügyek vívője mögött ott nyüzsög, furkál, folytogatja egymást a palota népe, minden szó, amit kiejtenek, leszűrt, megrágott, méreggel itatott szó, melynek mélységeiben csak a gazda ismerheti ki magát. Várnak a császárra. Ma késik, tudják, merre van, tudják, hogy napok óta izgalomban él a Szent Palota. Nem az aggodalmak bántják Mánuelt, mert közeledik a hatalmas nyugati folyamsodra, nem a rossz hírek aggasztják, melyeket a derék Nikefor Palermóból magával hozott, s nem is a Kilidzs Arszlán, aki megint becsapdos Kis-Ázsia védettebb vidékeire. A szorongó, fátyolos napok aggodalmas közjátéka mind Teodóra szobái előtt zajlik le. Itt találkoznak az impérium legjobb orvosai, a tudós asszonyok, jövendőmondók, s csillagjósok, magiszterek és familiárisok. A szülés nehéz. 48 órája tart már. Teodóra sok vért veszített, úgy mondják, ha délelőtre nem bírja napvilágra hozni, késsel kell kiemelni a magzatot. Remeg érte az egész udvar. Tudják, hogy a Bazileusznek Teodóra az egyetlen boldogsága. Szépek s derűsek az órák, melyeket vele tölt. Ilyen órák után kell Mánuelnek előterjeszteniük kéréseiket. És most mindez egyetlen szálon függ, az életfa parányi ágán, mely leszakadhat egy pillanat alatt. A tanácsosok szolgákat tartanak a villa bejáratánál, jutalmat remél az, aki hamarabb hozza a jó hírt, mint társa, aki másik kapu előtt ólálkodik. Mosolyognak egymás felé és várnak, mindegyik tudja, hogy ezek az órák döntik el a következő heteket. Fiú, lihegi az első hírhozó, a másik s harmadik nyomában szalad. A kis Teodóra fiú gyermeket hozott világra. Megszületett a Komnenosz fattyú, Mánuel első fia. A napfény elől gondosan lefüggönyözték a kis tanácstermet, a kellemes félhomályban meg kell szokniuk egymás arcát a tanácsosoknak. Idézi-e egyikük a szigorú Johannest, a halott atyát, aki szörnyű bűnt látna fia és fia leányának nászában most, hogy a magzat letépi a fájtlat titkolt vétkük előtt. Percek múlnak, a császár megérkezik. Hallják lépéseit, a hatalmas nehéz sarú zaját, melyeknek a herkulesi testet kell hordaniuk. Ismerik szavát, mozgását, a különös feszültséget, melyet szétáraszt. Megelevenednek tőle a szegletek, életet kap a holtanyag. A három tanácsos szeme a fejedelem arcára tapad. Az emberarc izzadt, sárgás, elnyűt, szakála borzas, haja csapzott, csak szeme él, mosolyog, tüzes és elvarázsolt, boldogságban úszó ifjú ember tekintete. A szertartás maguk közt egyszerű. Állva fogadják, térdet hajtanak, szemlesütve mormolják a formulát. Utána várják, míg Mánuel helyet mutat, valamelyikükhöz fordul, kérdést tesz, s ezentúl már csak a mondatok kígyói kapaszkodnak egymásba, s a császári felséget csak a megszólítás árnyalatai jelezik. Szeme szétszaladt közöttük, mintha valamit keresne, talán szólni szeretne e boldog perc öröméről, melyet nem lehet megállítani. Mit mondjanak a tanácsosok, akik ott álltak Iréné vörösbársony szobájának előterében, amikor a kis Mária megszületett, s most igazság szerint arcukat kezükbe temethetnék, mint a pátriárka, amikor meghallotta, hogy Teodóra a császártól teherbe esett. Mit tehetnek a tanácsosok? Megválthatják-e a világot? Pálcát törhetnek uruk fölött? Kamatérosz János, e nagy kövérember hit nélkül való Epikureusz találja fel leghamarabb magát, arcán átárad a szavak édes gyönyörűsége, neki készül az orációnak, hogy valamilyen alkalom hangoztatásával belevihesse üdvözlő beszédébe a nap féltve titkolt örömét. De Mánuel csak int, szemén látszik, túlfáradt ahhoz, hogy meghallgassa szavának cifraságait, elandalodjék szépségén, s vigyázza, mi lapul meg a mondatok dagályos pompája alatt. Sápat letöröli az izzadságot. A tanácsosok arcára néz, látja rajtuk, hogy sokáig, órákon át feszülten várakoztak, s most már ők is tudják a hírt, mint mindenki, aki a Szent Palotához tartozik. Talán maga a császárné is tudja, hiszen harmadnapja nem látta még a reggeli fogadáson sem urát. Hozassatok bort és fügét! Csend van. A nehéz szirupos bort vízzel keveri, néhány szem gyümölcsöt eszik. E nagy test néha aszkétikus módon él, megelégszik pusztai emberek eledelével. Szeme végig siklik a hatalmas szőnyeggel bevont asztallapon. A szolga meggyújtja az olajlámpákat, kanócának folytó illata bennmarad. A fény reálsik a vastag iratkötegektől pergamenektől roskadó kiskocsira. Téged kérlek először, Stüpiotész, mondd el, amit meg kell hallanom. Mivel kezded? Andronikosz hercegről hírek jöttek. Hónapok óta mindig ezzel kezded. Nincs más híred, csak az, ami Andronikosz úrra vonatkozik. Andronikosz úr lelkének keserűsége egyre jobban növekszik, mióta meghallotta, hogy Szebasztosszá tettet Komnenosz Jánost. Tudja, hogy János úr is gyűlöli őt. A hang megakad, Stüpiotész küzd önmagával, arcán vérhullám szalad keresztül, a másik kettő feszülten nézi, labirintusba keveredett. Eudokia s Teodora testvérek. Ha gyűlöli János herceg Andronikoszt, mert húgának csábítója, vajon kímélné-e a császárt, mert az a másik húgát szereti? Mánuel megkönnyörül rajta. Hadd el, Teodor, tudom, jót akarsz, de ki lát a szándékodba. Mit tudsz biztosat Andronikusz hercegről? Barancsvárából könnyű elérni a magyarok szállását. A herceg nem támadta meg a magyarokat. Vadászni járt. A király lesen vett részt. Nagy vadra. A herceg Géza királlyal találkozott. Egyetlen helytartó sem tudta eddig elérni, hogy a magyar királlyal együtt űzhesse a vadat. Hiába áskálódtál Andronikosz ellen, visszaszeretted volna hívatni, mikor Szófiába érkezett, s látod, most többet ért el, mint logoteáink hosszú évtizedek alatt. Híreim gyorsan érkeznek, uram. Andronikosz kezét nyújtott a Géza úrnak. Géza elfogadta a jobb kezet. Tudsz többet? Nem cseréltek írás, de kezük biztosította szavukat. Géza segítséget ígérhetett Andronikosznak, ha lázadás szít a nyugati témák között. Andronikosz lemond az egykori felső Moesziáról, átengedi a dalmát városokat, visszavonul a szerbügyektől, a rádzsupánok udvarából visszahívja a papokat. Mikor történt a találkozás? Bőgtek a szarvasbikák, ott később, mint nálunk. Mindez Szent Demeter napja körül esett. Ki van a magyar udvarnál, akire támaszkodhatunk? Beloszról híreim vannak. Kedvetlen. Más purakodott be a király kegyelmébe. Sok helyről vádolják, hogy csak a rác ügyekkel törődik, szeme mindig délfelé, atyafisága felé tekint. Kimérkőzhetnék Belosszal? Egy pap. Lukácsnak hívják, sokáig ette a francia kenyeret. Rómáig hallatszik a szava. Erős, a király lépés sem tesz nélküle. Egymás után kapja a stallumokat. Az esztergomi érsekség nem sokára keze között lesz. Lukács nem hajlik a simóniára. Így mondom, uram, latin szóval, mert a mi nyelvünkben nincsen szó arra, hogy Isten szolgálja szolgálataért földi juttatást elfogad. De ezért harcolnak a latin papok a fejedelmekkel. Róma visszhangzik ettől a szótól, vérbe borulnak a nyugati tartományok. Lukács szent ember. Rideg, kemény, kérlelhetetlen. Úgy beszél urával, mintha mindig gyontató széke előtt térdepelne, s ő csak ostorozná a vétkét, és szabná rá a penitenciát. Belosz és Lukács egy nyelvet beszélnek? Belosz nagy úr, Lukács is, egyik sem szolgálja a másiknak. Van híred még Pannoniából? Az ifjabb hercegek gyűlölik bátyjukat nyugatiak szokása szerint. A gyűlölet, nagy uram, nem kíméli meg az ég tájait. Mindenütt egyformas, mindenütt, ahová nézünk, vérfesti a testvérkezeket. Pannoniában két testvér, László és István gyűlölködnek bátyjuk ellen. Sóvárogják a trónt. Egymás közt ma még megegyeznek, de ez is gyűlöletbe fordulna, mihelyt egyik vagy másik megkapná a koronát. Amikor kisfiú voltam, ismertem még öreg Álmost, az elhunyt vak király atyját. Öreg, öreg ember volt, vak volt, de férfi. Azóta sem hiányoznak nálunk a magyar hercegek. Ma Boris most ott kóborol a nyugati világban. Kalandozik, felbukkan, eltűnik. László és István. Ismeri a Bizáncba vezető utat? Egy üzenetvívőm él István úr udvarában. Ha úgy szól parancsot, hogy jöjjön, jönni fog. Miért a kisebbik? Magyarok szokása, hogy az apa után idősebb testvér, s nem a gyerek örökli a trónt. Nincs erre törvényük, de első királyuk óta többször járt erre a szokás. István hajlékonyabb, nincs felesége, könnyebben jár. Miért mondod, hogy nincs felesége? Tudod te is, uram, hogy az asszony kapocs. Elmúltak azok az idők, amikor megszaggatták köntösüket a császári leányok, ha idegen hercegnek adták kezüket. István döntött. Írás nem adott róla, de feleséget kérte tőled, uram. A magyarok között van szava? Ingatag nép. A szó varázsa mélyebben szánt náluk, mint zacskó arany. Választottál feleséget neki? Bocsásd meg, merészségem, uram, porszem vagyok és semmi. Hogyan szabadna gondolnom hercegnőnászára? Kit választottál? Bátyádnak, Izsáknak második leányára gondolok. Korban illenek. Nem kell külön udvartartás nekik. Izsák jószágain élhetnek, míg István bölcsrendelésből szerencséjét meg nem próbálja. Ha kiűzik asszonyával együtt, szégyen hull a birodalomra. Királyaik nem élnek sokáig. Megérett alma, nem látsz hibát rajta, egy napon még pirosan lehull. Hány fia van Géza királynak? Háromszor jelentették fiú születését a követek. Nagyobbika, akit ugyancsak Istvánnak hívnak, talán már megüli a lovat. Öccse Béla fiatalabb nála, a harmadikat atya után nevezik. Elfogadná-e István hittételeinket? Az, aki udvarában él, még nem tette fel a kérdést. Nehéz kérdés ez, nagy uram. De híreim azt mondják, hogy István jó szívvel volt a mi papjaink iránt, megnyitották előtte Zimonyban az ikonosztáziont. Manuel keze kigöngyölt egy papírtekercset, mely a Duna alsó folyását ábrázolta. Hangja szelíd volt, majdnem álmodozó. Látjátok, mi mindnyájan Hildebrand és Kerularios Mihály gyűlöletétől szenvedünk. Tudom, tudom, mit akarsz mondani. János, veszedelmes szó, te magad ugyan egyetértesz velem, de jaj, mindenkinek, ha meghallja a pátriárka, s kiszalad a szó a Szent Palotából. de én erősebb vagyok náluk. Nem félek, és ti hárman nem beszéltek. Nem mintha szeretném Rómát, gyűlölnek minket idegenek. Azt hiszik, Magyarországon túl vége van világnak, ott csak eretnekek Hádesze terül el. Nem szeretem, de nem is gyűlölöm Rómát. Nem látok benne bibliai fenevadat, miként a papok tanítják, s nem tisztelem szentként Kerularios Miájt, aki gőgből és nagyravágyásból felhúzta a bíborsarut. Békülni akarnál az unikornisszal, nagy uram? Miért hívod mesebeli egy szarvúnak Rómát? Mióta Ince meghalt, harmadik pápa ül Szentpéter örökében. Ők is harcolnak, mi is harcolunk egymás ellen. És közben vérzik a krisztián a religió. A pogányok örülnek csak ennek, akik ott leselkednek minden lépésünknél. Gondolsz a békülésre? Még messze az idő. Szeretném, ha nem fennék papjaink nyelvüket, nem üldöznétek a latin papokat. János, ügyelnél arra, hogy ne zaklassa az utca őket, ha híveikkel együtt latinul énekelnek kis templomaikban. Nem sújtanád agyon adóval őket, mert hitükhöz ragaszkodnak. Nyelvükhöz, szavukhoz ragaszkodnak, hisznek benne, hogy minden jó Rómából érkezik. Ha behódolnál Rómának, talán elvesztenéd az égi koronát. Ha tanácskozunk, Isten színe előtt vagyunk, aki előtt egyenlő minden lélek. Mit tudsz mondani az oroszokról? Azóta, hogy Vlagyimir letérdelt Bizáncban, Kijevből csak a Szent Palota felé vezetett az út. S most a háborgó orosz hógorok Gézával füstöltetik ki a nagy fejedelmet, üldözik püspökjeinket, akik Bizánc dicsőségére terjesztik az igét. Jaszláv sógora Gézának. Mennyi haddal segíti meg György herceg ellen? 10 000 ember indul el a Kárpátokon keresztül. Mindenütt magyarokba ütközünk, mindenütt, ahol a mi szent apostolaink hitét vallják, és ahol nem tart a birodalom hadakat. Nagy uram, könyörgöm, nem fogy el a türelmed? Ne önts, János, a tűzre olajat. Még várok. Nyugat felől, míg korád él, biztos vagyok. De egészsége romlandó, mintha halogatná a szentföldi utat. Délen Rogerrel nem kötöttük meg a békét, és az ikonomiakkal is csak szünetel a harc. Mindez hosszú esztendők munkája. Egyedül vagyunk 1000 baj közt. Nem mehetek még haddal a királyra. Andronikoszt küldtem oda. Én tudtam, hogy ő átkel a Dunán. Tudtad, uram. Ismerje meg a végeket. A magyarok őróla ítéljenek arról, hogy agyaglábakon áll az impérium. Higgyék, hogy gyenge, erőtlen a hatalom, a Szentpalotában heréltek csak az urak. Higgye, hogy gyengék, erőtlenek vagyunk, témáink csak arra jók, hogy megfékezzék a keresztesek szétszélet portyázó hadát. Géza, Belosz, az érsek, lássák csak így a birodalmat. Most csak levelet küldenék Gézához, nem fegyvereseket. A te írásod, nagy uram, sereggel felér. Ezért hívattalak, János, segíts nekem. Vedd a tollat kezedbe. Ne tudjon erről senki a kancelláriában, míg el nem készül a császári levél. Segíts meg lusta elmémet, nagy uram. A gondolatot kergetem, a köntös tivarjátok hozzá. Írd, s öltöztesd majd cicomába. Szeretett öcsénk, igen, írhatott testvérünk, s öcsénk Géza Urpannónia királya. Ezt szoktátok írni, megadjátok a király tiszteletet, írván Rexnek. Szomorú lélekkel hallottuk, hogy elidegenedtél szívedben mi tőlünk, tanácsosaidra hallgatsz, akik a birodalom ellenségei. Atyáics, azok atyái mindenkor aggódva ügyeltek, meg ne sértsék Krisztus birodalmát, mely fölött angyalok tartják a koronát. Atyáid tudták, hogy mi császári köpenyünk redői közé vettük a népeket, országokat, törzseket s nemzetségeket, mindazokat, amelyek a Duna vonalán túl feküsznek, s megint csak azokat, akik hegyeiteknél északabbra élnek, s mind közönségesen szlávoknak neveztetnek, s igaz hitük szerint tisztelik az egyetlen igaz szent háromságot. Ám szomorú szívvel látjuk, hogy te, Géza, ifjúságot fényében mérték nélküli vitézítettekre vágyol, s tanácsosaid nem tudják fékezni az öregkor tapasztalatai szerint lovagi véred forróságát. Elkalandozol hordáiddal oly tájékokra, melyek fele gyakorta elrepültek a császárisasok. Ám mi mindezért még nem közeledünk hozzád a harag indulatával. Ez egyszer még a szerető, idősebb testvér intésével, szívünk meleg indulatával kérünk, ne zavard meg a békét, mely száz esztendeje áll fent a Szent Birodalom s őseittől örökölt tartományait között. Ápold néped javát, töltsd be őseid bölcsesége szerint királyi széket. De ne nyúljon túl kezed a limeszen, melyet a mi őseink Trajanus korában megrajzoltak, s amelyen túl csak a birodalomnak van szava. Hagyd Géza király az oroszul és rácul beszélőket kegyes útjokon menni, mely őket az igaz hit birodalma felé vezeti. Ne pocsékold el fegyvereid idegen viszályokban, mert honnan tudhatod, mikor kell religión dicsőségére helytállanod. Mikor támad fel belső ellenség, pogányok lázadása, akikkel szemben szükséged lesz vitézekre s dénárokra. Kérlek, Géza úr, mint idősebb testvér, ne szántsd fel a békét, hagyd egymás javára a birodalmat s a te országodat. Ha így teszel, testvéri szeretetem küldöm az úr törvénye szerint, mely felette áll a királyok törvényének is. A három tanácsos egymásra tekintett. Pucész lehajtotta száraz kopasz fejét. Hangját nem hallotta ma senki, várt, míg reá kerül a sor, csak szemével mutatta, hogy helyesnek tartja a császári levél minden szavát. Sztüpiótész szólalt meg. Szent felséged elméje felettünk jár. E levél után követek, s nem hadak járása várható. Egy időre elódázzuk a veszedelmet. Egy mondatot kellene még hozzáírni. Mi lenne, Teodor? Írjuk még azt, uram, a birodalom ellenségeit mindenkor tárt karokkal fogadják Pannonia földjén, s a király néhány elvetemült tanácsosa szítja a viszályt. Ezért azt üzenném, hogy ha ide érkeznék a király öccse, hivatkozhassunk arra, hogy a magyar udvar ellenünk hasonlóképpen már sokszorosan is vétkezett. Kímélje meg szabad Andronikoszt. Ne sejthessék, hogy ismerjük útjait. Igen, ezt is írd meg. Szívünk indulatát kimutatva elküldtük a határokra a birodalom hercegét, majdnem testvérünket, a legvitézebbet, Andronikoszt, aki elűzi a viszály Erinniszeit. Ha készen lesz a levél, hozzátok hozzám. Még egyszer el fogom olvasni. Ha rámondom az áment, akkor kaphatja csak meg a kancellária. Egy percig hallgattak. Újból Mánu elemelte fel kezét. Pucész János, te hozzád van szabam. Mindnyájan tudjátok, hogy talán bűnös szenvedélyem gyümölcse világra érkezett. Aki a trónok és birodalmak felett áll, annak senki sem ismeri szándékát, csak ő tudja, miért oltott szenvedélyeket a lélekbe. Úgy döntöttem, hogy Teodóra külön fejedelmi udvartartást kap, mely rangjánál fogva megilletni. Pucész öreges száraz arca komor lett. Sztüpiótész ég felé emelte szemét, csupán a kövér zsíros ábrázatú kamatérosz mosolyodott elcinkosan. Manuel szeme a mosolyra tapadt. Hangja erős, szenvedélyes volt, ellentmondás nem tűrt. Így rendelem. A birodalomnak meg kell szokni a császárát. Tudom, mitől félsz, Teodor, hogy a hír kiszalad a provinciákba. A hírt majd gyűlöletbe mártott nyelvükkel lefetyelik a vénasszonyok. A pátriárkáknak nem fog tetszeni. Olvasd a régi könyveket. Mi történt Caracalla Titus Diocletianus alatt? Mit látott a Szent Palota, amikor Justinianus Heraklius vagy Zoé volt benne az úr? Így rendelem, hogy Teodóra császárihoz hasonló udvartartást kapjon, és megillesse őt. Egy pillanatig habozott. Minden nesz elnémult, feszülten figyeltek. Egyetlen császár sem magasztalta fel ennyire ágyasát. Ha elragadta a szenvedély, gyors betegségben pusztult el hitves, de szeretőjét nem installálta az impérium méltóságai közé. Igen, megillesse őt tisztelet, de ez kisebb legyen, felismerhetően kisebb, mint amivel Konstantin szabályai szerint a bazilissza találkozik. Így sarúja nem lehet bíborból. Legfeljebb a sarka, s ezen felül a köpeny, de a köpenyre nem jöhet rá Teotokosz képe. Csak méheket hímezhetnek rá aranyból, úgyhogy messziről nézve, igen, messziről hasonlíthat a császárnő köpenyére, de minden gyakorlott szemű udvari méltóság láthatja azért a különbségeket. Mindez Puccész, tere áthárul. Neked kell kinyitnod a kincses kamrákat. Minden úgy legyen, ahogy elvárjuk. Új költség, amire nem számítottunk. Amikor egybejöttünk, forgattam elmémben. Kérlek, ments fel, öreg szolgád, nem tud megbirkózni a temérdek bajokkal. A paraszt nem fizet, gyenge a termés, a behajtás, kutyákkal, fegyveresekkel, felperzselt házakkal bizony sokba kerül. A logotéák mióta rendre kihalnak, a régi emberek csak önmagukkal törődnek. S bocsáss meg, ha ezt is említem, Andronikus úr kiküldetése sem szaporítja a témák bevételeit. És most valami, amire nem számítottunk, holott a keresztesek özönlése óta annyira visszamentek a vámbevételek, hiába biztosítjuk az egyiptomi szultánt, hogy nyugodtan küldheti ide a hajókat, nem indulnak, megakadtak a kis-ázsiai karavánok is. Mindez, ha átnéznéd számadásaim, mutatná, hogy soha még ilyen gyenge bevételekkel nem kellett megelégednem. Az udvar sem az már ma, mint boldogult atyád korábban. Sok a herceg, s mindje itt él, nincsenek a táborban, ahol katonák kenyerét ehetnék. Értelek. Kívánod, hogy szabjam szűkre az új udvartartást? Még nem tartottam ott. Azt sem tudom, honnan veszek elő egyetlen aranyat. A Blachérnész déli szárnyán legyen a lakosztály, ahol beáramlik a sós levegő. A gyermek tüdejét szélesíteni kell. Kamatérosz hangja szólalt meg. Kegyességed dönts el, mi rangot, nevet s címet fog viselni a kisfiú. Nehéz kérdés. Nehezebb, mint amit a magyar ügyek jelentenek. Ma még nem tudok választ adni. Sztüpiotész, menj át Anna nénémhez, mondd el neki nevemben, hogy a gyermek megszületett, s kérd meg agyon tanácsot, milyen néven szerepeltessük a kisdedet a család Anna leszeiben. Ő ma a legöregebb s legbölcsebb a Komnenoszok között. Menj el, vigyél ajándékokat neki, szép örménykódexeket, melyeket nekem küldött királyuk, s mondd meg neki, hogy névnapja alkalmából én is eljövök hozzá, az illendőség szerint. Így tedd le annak kezébe, annak a gyermeknek sorsát, aki a fiam. Az udvar, ahol szép időben dolgoztak a selyemszövő lányok, széles és tágas volt. A dél felül az égboltra hágott a nap, átugrottak a sugarak a hatalmas falakon, bíborban tündöklöttek a hatalmas padozatkövek. Szőttek, festettek, s hímeztek. E műhely is hozzátartozott az állam titkos gépezetéhez, féltve őrizett kincs volt, melybe sohasem hatolhattak be a barbárok. Mióta állt a Szent Palota, azóta itt éltek s dolgoztak a leányok. Így szól a legenda, énekeik is voltak róla, csak a tudós és öreg eunokok ismerték mindennek való történetét, a két szerzetes meséjét, aki kivájt botjukba zárva hozták Kínából a petéket valamelyik régi császár korában, amikor itt Bizáncban még úgy mérték a sejmet, hogy arannyal töltötték meg egyik oldalán a mérőserpenyőt. Az óriási udvar egyik szárnyában fontak. Rokkák zaját hozta a szél, ha elapadt az ének. A fonal sárgán, mézédesen csurgott le a kerekekről, utolérhetetlenül finom volt esése, mint maga a császári méltóság, melybe beleburkolózik majd a sejmekbe. Lent a pincében bíbor csigákkal teli kádak álltak, titokzatos vegyülékeik árnyalati változásaival. Mert más színt kellett a téli, s mást a nyári köntösnek adni. A ceremóniás köpenyek haragos bíbora elvált a könnyű alsóruhák halványabb sejmeitől. A császárné köntöséhez kevesebb vegyanyagot kevertek, mint a Bazileusz köpenyéhez. Még halványabb volt a bíborcsík, melyet hercegek s hercegnők viselhettek. Ennél sokkal pirosabb, lángolóbb volt a pátriárka köntösének dísze. Mindez évszázadok megszentelt rítusa volt, melyet egymásnak adogattak át a szövőmesterek. Ők itt éltek-e hatalmas udvar, pince és raktár világában, néha mint mesebeli törpék, újjuk finomságain át levelezve, vizsgálva a kelmék, szövetek leheletes árnyalatait, beszívták a nehéz damasztok szagát, a sima, hajlékony, vastagszálú köpenyek illatát, amikor a bíborcsiga fanyar és semmilyen sem hasonlítható íze egybevegyül az aranyfonál érces, savanykásabb szagával. Más mindenből nem vett volna észre semmit, de azért voltak itt e szikkadt famulusok, akiknek élete itt zajlott e csendes boszorkánykonyhák, sejemgubók és bíborcsigák között. A harmadik traktusban hímeztek. A rajzok fent a kancellária műhelyeiben készültek a második emeleten. Ott, ahol a kódexeket rajzolták, s bíborlapokra aranybetűkkel festették rá a szentek életét. Művész és tudós volt a távoli mester, ismerte a szentek történetét, de a szabályokat is, hogy milyen alak díszítheti a császár palástját, hogyan hajlik rá az Isten anya a köntös elejére, miként rendeződnek-e rajta a szentek, hogyan alkot mindez isteni harmóniát. Ilyen palást esztendők munkája, alig kettő vagy három lehet egy művész életében, ezért beleszövi jelét, melyet megismernek majd a későbbiek, s tudják, hogy ki volt a régen pihenő, aki papíron megrajzolta és sejemre álmodta terveit. Ma a mesterek nincsenek helyükön. A lányoknak megakadt munkájuk, hajnalban végigjártak közöttük az eunukok, s rikácsoló hangjukon kiáltozva beszüntették a munkát. Pihenjetek, mondták, mert most jő a nagy erőfeszítés, valami készül, amiről még senki sem tudja, mi lehet az, miért oly sürgős. Talán idegen királyt tisztel meg bíbor klamisszal a birodalom, miként száz esztendő alatt, ha egyszer történik. Patricius lesz egy fejedelem, és be kell tógáját bíborral szőni, vagy egy hercegnő útra kér, és ilyenkor felenged a legszorosabb illendőség. Bizánc dicsőségére történik, ha lazítanak a törvényen, s az ifjú szűz valamivel gazdagabb kelengyét kap. Több benne a bíbor. Talán egészen vörös árnyalatú lesz díszpalástja, hogy annál gazdagabban tündököljék barbár férje előtt. Mindez lehet, de mégis ilyenkor megbolygatott mékas az udvar, a lányok nem énekelnek, nem bontják ki szegényes csomagjaikat. Egyszerű munkás lányok, de mégis hozzátartoznak a Szent Palotához. Csak sokszoros vizsgálat után jutnak el a belsőbbig zárt udvarba. Őrök figyelik őket, s talán titkos kémek is, akik őrködnek, hogy el ne áruljanak semmit a titokból, melynek ők itt szerény, de tevékeny részesei. A lányok mindent tudnak előre. Hamarabb néha, mint a főméltóságok. Kiszivárog minden, az eunokok, fecsegők tudják, csak úgy lehet serkenteni a lányokat, ha eresztenek valamit a szoros köteléken. Elejtenek egy-két szót, mindazt a sok hírt, mely ott kereng a titokzatos csatornákban, s megtermékenyíti a csodálatos udvari életet. Talán csak ezért szép élni, mert mindebből, a köntösből, szálból, szövedékből emlék születik. Messzi emlék, az öreg asszonyok mondják a mesét. Amikoron Kaló Johannes császár s a magyar Iréné egybekeltek, mondják, újjuk kimetszi az üres levegőből a mintát, mely akkor díszítette a bazilissza díszköpenyét. A többi hallgat. Ez a perc olyan szép, ha ilyenkor beesik a napsugár, s minden fényes, maga az emlék is, mely a lélek mélyén évtizedekig tetsz halott. Valami megmozdult. Oly ünnepélyesek a mesterek, oly gond terheltek, mindenki látja, arcuk árnyékos, valami történt. Rossz kedvűek, e kedvetlenséget nem indokolja sohasem az új munka, mindez csak alkalom vetélkedésre, a műhelyek közt ilyenkor áldászháborúság tör ki. Mindenki siet, s mindenki utolsó percig dugdossa, tagadja étnapot egybetevő fáradozásának gyümölcseit. De most hallgatagok, s némák az eunokok, nem néznek a lányokra, ahogy szoktak, mintha kérkednének azzal, amit megtagadott tőlük az élet, fitoktatván korcs férfiasságukat. A mester komoly, szép szál öreg ember, ha szakála lenne, senki sem mondaná, hogy gyermekkora óta a Szent Palota alázatos szolgája. Nincs családja, nincs háza, itt él, s minden tud mégis, mert az eunokok is ismerik egymást, összekapcsolódnak, ők az elsők, akik ismerik a széljárását. A mester hozza a kartont, melyet tokba rejtett szokás szerint a rajzoló. Máskor, ha kezdet-kezdetén állnak, összesereglenek a lányok, gyönyörködnek a szépségekben, bírálják maguk módján a rajzot, melynek finom erezeteit szemük már átülteti hímekre. Mindez talán nem szabályos, nem szabadna látniuk a nagy egészet, ők csak parányi részek, egy szent alakjának hímzése hónapokig tart, oly finom a munka, szemrontó, kényes. De ilyenkor ezzel is bölcsen serkentenek a mesterek, mutatják ellágyulva a tervet, Egy percre az egész műhely, egy család vigyáznak az ajtóknál, ne jöhessen be idegen palotabéli, maguk közt vannak, elandalodnak a raj szépségein. De ma mindez másként van. A mester borús, őszhaja zilált, csúcsos fövegét mélyebben nyomja a fejébe, homlokán kidagadnak az erek, görcsösen markolja a vászontokot, mintha nem akarná senkinek sem kiadni. Habozna, nem akasztja -e meg valahonnan egy hang. Még egy percig vár és vigyáz. Halotti terítőt kell hímezni. A sejtés átszalad a sorokon. Ritka, különös alkalom, gyors munka, s ezért úgyszóván sohasem ők végzik. A szemfödőket nem készítik előre. Babonák tapadnának hozzá, ki tudná, kinek arcát takarja le majd a hatalmasok közül. Ám most mégiscsak arra gondolhatnak, hogy megjelent valahol a komorabb imperátor, s az élők különös módon megtisztelik a halottakat. De a mester nem szól semmit, csak int, odahívja a négy legöregebb hímező mesternőt. Mindez ott zajlik le előttük, késő reggel van, hajnal óta így őgyelegnek tétlenül, kezük elfárad a semmit tevésben, sóvárogják a tű finom cikázását, a sejemszálak lágy hajlását. A mester széttárja a széles, hatalmas lapot, újja rámutat a mintákra. A lányok feszülten kémlelik az idősebbek arcát, most ott is végig szalad a kusza árnyék, gondterhesen hajolnak rá a kartorra. Egy óra múlva szétosztják a munkát. Csendesek, halkak, mintha árnyék járna közöttük, babonásak. Valami történik, a rend szétesik, s Bizánc már nem Bizánc többé, talán a császár sem császár, ha megszegi a szent szabályokat. A palástnak a legfinomabb császárbíborból kell lennie. Oly leheletesen finomnak, s mégis nehéznek, mint amit legszebb álmaikban sem képzelhettek el. Ilyen legyen a köpeny, melynek méreteit megadták, magas, nyúlánk alakra, hisz oly jól ismerik minden araszát. S a köpeny bíbor színű, miként a bazilissza köpenye. De nincs rajta a Madonna szent feje, sem a Pantokrátor merev vonásai, sem György, de Demeter sem, egyikük feje köré sem pontozzák az égi dicsvényeket. Méhek s virágok lepik be a köpenyt. Még soha bíborra nem hímeztek méhet, még soha virág nem került rá császári köpenyre. Fellázadt talán az illem, s a józanész ellen a rajzoló. Őrült elméjének lobbanásában kigúnyolja a műhelyt, s miként bűnbe jutott angyal magával rántaná a szent palotát. Ám a mester s a mesternők komolyak, szomorúak. Tudják, nem eszelős művész játékát játszák, nem a rajzoló onnya siklott el, nem volt mámoros vagy részeg, aki elkészítette számukra a kartonokat. Valaki kiadja a parancsot. Vékony ér, mire ideér hatalmas folyam. A lányok kiosztják maguk közt a munkát, újuk újból előveszi az aranyfonalat tartó orsót, befűzi a tűbe, s halkan megpengeti a szálat, mintha ránehezednék. Vajon erős kötésű-e a fonala? Mire munkába fognak, már mindegyik lány tudja, hogy a Bazileusz megtiszteli fiúgyermeke anyját, Teodórának ebben a köpenyben kell megérnie az első tisztulást.